Legdrágább ját, Rákelt és 5 éves fiát elrejtette hátul a teherhordó állatok között. Dinát, leányát, a Lea gyermeket halottként ládába tétette, amelyben az csak nem megfulladt. Többi gyermekét maga mögött az anyákra bízta, az ágyasokat csemetéikkel előre küldte. Csoportokra osztotta az ajándék állatokat, melyeket a pásztorok előre tereltek, a 200 kecskét és bakot, ugyanannyi juhot és kost, a 30 szoptató tevét, a 40 tehenet 10 tulokkal, a 20 nőstény szamarat vemhükkel egyetemben. És külön-külön tereltette az egyes nyájakat bizonyos távolságban egymástól, hogy Ézsau minden nyájnál, amellyel találkozik, megtudja kérdésére, hogy ajándék az, amit neki az Úrnak küld Jákob, az ő szolgája. Így is történt. És noha Ézsau érzései a hazatérővel szemben akkor, amikor fölkerekedett a Széir-hegységből, még nagyon is ingadozók, kétértelműek és önmaga előtt is tisztázatlanok voltak, mégis amikor magával Jákobbal 25 év múltán első ízben találkozott, a legemelkedettebb jókedv vett erőt rajta. De Jákob éppen ezt a jókedvet. Jól lehet, ő volt legjobban rajta, hogy fölkeltse. Rendkívül kellemetlennek érezte, és alig jött vele tisztába, hogy legalább pillanatnyilag semmitől sem kell tartania. Már is csak fáradtságosan tudta elleplezni bosszúságát Ézsau esztelen gyanútlansága fölött. Sohasem felejtette el ezt a közeledést. Rebeka ikrei ez időben 55 esztendősek voltak. Az illatos fű és a szúrós dudva, amint a Hebron és Beérseba közti vidéken már gyermekkorukban nevezték őket. Az illatos fű, a simabőrű Jákob, sohasem volt ugyan igazán fiatal, mert mint gyermek sátorban ülőnek, révedezőnek és bátortalannak mutatkozott. Most azonban sokat átélt, élete delelőjén álló férfiú volt Jákob. Magasztos eseményekre emlékezett, szelleme elmélyült és javakban meggyarapodott, ellenben Ézsau, noha éppen úgy, mint testvére, maga is megőszült, még mindig az egykori gondolattalan és jelentéktelen, dühött üvöltés és állati könnyelműség közt ingadozó természetfia maradt, és arcra se változott cseppet sem, mint ahogy általában ifjúkori társaink többsége arcra csak annyiban érik meg, hogy szakállat növeszt, és gyermekképét néhány ránc szántja át, de azért az mégiscsak ráncos, szakállas gyermekarc marad, és különben semmi új vonással nem gyarapodik. Az első, amit Jákob meghallott, Ézsau fuvola játéka volt. A régről ismert, tompa, magas trillázás egy különböző hosszúságú és sorjában összekötöző csípokból álló szerkezeten a Széir-hegység lakói közt kedvelt és talán általuk föltalált hangszeren, amelyet Ézsau rég átvett tőlük, s melyen duzzadt ajkával művésziesen tudott játszani. Jákob azonban mindig gyűlölte ennek a cincogásnak bamba és üres idilliségét, a felelőtlen és csak az alvilági délvidéken otthonos trililit, s mély megvetést érzett, mikor a hangok ismét megütötték fülét. Ézsau ezen felül még táncolt is. Sípjával a szája előtt, íjjal a hátán, és elrongyolt kecskebőrrel ágyéka körül, különben pedig teljesen ruha nélkül, amire valóban nem is volt szüksége, mert olyan szőrös volt, hogy gyapja őszülő vörös fürtökben betű szerint a válláról csüngött alá, hegyes fülével és csupasz felső ajkára laposan konyuló orrával a síkon át táncolva és szögdécselve közeledett testvéréhez, gyalogszerrel Málhái és emberei előtt, és közben fuvolázott, integetett, sírt és nevetett, úgyhogy Jákob megvetően, szégyenkezve, szánakozva és undorodva ilyesfélét gondolt: jóságos Úristen! Egyébként maga is leszállt tevéjéről, hogy amilyen gyorsan csak dagadt csípője engedte, fölkapott ruhával és buzgó bicegéssel a muzsikáló bakkecske elébe siessen, mert útközben az alávetés és megalázkodás minden nyilvánítását mutatva, amit előre eltökélt, és amit éjszakai győzelme után önérzetének valóságos sérelme nélkül végbe is tudott vinni. Fájdalmai ellenére 7-szer vetette magát a földre, tenyerét meghajló feje fölé emelve, és így ért Ézsau lábához. Rászorította homlokát, míg keze a testvér gubancos térde felé tapogatott, és szája folytonosan ismételte a szavakat, melyek viszonyukat áldás és átok ellenére Ézsau feltétlen előnyére tüntették föl, s melynek célja az volt, hogy őt lefegyverezzék és kiengeszteljék: Uram, szolgád vagyok. Ézsau pedig nem csak kiengesztelődöttnek, hanem minden várakozást, a magáét is fölülmúlóan gyöngédnek mutatkozott, mert testvére hazatérésének hírét egész lényét elöntő homályos fölindulással fogadta, amely a találkozás előtt nem sokkal megindulás helyett egykönnyen őrjöngésbe csaphatott volna. Most erővel fölemelte Jákobot a porból, zajos és csukló zokogással prémes melléhez szorította, és cuppogva csókolgatta arcát és száját, úgy, hogy magának a dédelgetetnek is csak hamar elég volt belőle. De azért ő is sírt részben, mert föloldódott benne a bizonytalanság és félelem feszültsége, részben ideges ellágyulásból és általában az idő, az élet, az emberi sors felett. Testvérkém, testvérkém, gajdolta Ézsau csókjainak közepette, felejtsünk el mindent, felejtsük el minden gazságodat. Kínosan kifejező nagy lelkűség, amely inkább arra szolgált, hogy Jákob könnyeit nyomban elapassza, mintsem, hogy forróbban buzogtassa, azután kérdezősködni kezdett, de a szívét legjobban nyomó kérdést, hogy miként is áll a dolog az előrehajtott nyájakkal, egyelőre magába folytotta, és előbb magasra vont szemöldökkel az asszonyokról és gyermekekről tudakozódott, akik Jákob háta mögött tevéken ültek. Erre Jákob mind leszállította és bemutatta. Először az ágyasok hajoltak meg négy gyermekükkel a medveember előtt, aztán Lea az ő hat gyermekével, végül az édesszemű Rákhel is Józseffel, akiket hátulról hoztak előre, és Ézsau minden névemlítésre végigcsúsztatta duzzadt száját a sípszerszámon, megdicsérte a sikerült gyermekeket és a nők keblét, és Leának, akinek bamba arcán hangosan álmélkodott, valami edomita növénybalzsamot ajánlott föl, mint mindig, most is gyulladt szeme számára, amit az dühött szívvel köszönt meg, és még meg is csókolta a férfi lábujjhegyét. Már a külső megértés is nehézségekkel járt a két testvér között. Beszélgetés közben mindketten gyermekségük szavait keresték, és csak bajosan találták meg, mert Ézsau a Széír lakók durvább tájnyelvét beszélte, amely gyermeksége földjének nyelvétől sínai sivatagi és midiánita színezetével meglehetősen különbözött, Jákob pedig Naharáim vidékén az akkád nyelvhez szokott. Bőségesen kellett mozdulatokat segítségül venni, de az előre küldött kövér nyájakat illető kíváncsiságát Ézsau nagyon jól ki tudta így is fejezni, és ahogy negédeskedett a gazdag ajándék átvételek közben, mikor Jákob tudomására adta, hogy ebben kegyelmet remél nyerni ura színe előtt, az életművészetről tanúskodott. Negédeskedését a birtok és a vagyon és hasonló hiába valóságok iránti fitymáló közöny formájába öltöztette. Áj, testvérkém, testvérkém, bolondság, erigy már, kiáltotta. Vedd és gyarapítsd, és tartsd meg. Visszaadom te neked, nincs szükségem rá, hagyjuk és felejtsük azokat a régi piszkos csínyeidet. Kihevertük, elfelejtettük, megalkuttam a sorsommal, és meg vagyok elégedve. Azt hiszed, mi, alvilágiak, életünk fogytáig az orrunkat lógatjuk. Ejjalalala helyszassza. Nagyon is téves föltevés. Nem lépkedünk valami vegyesen, áldással a fejünkön, és nem forgatjuk a szemünket. De azért mi is élünk, és magunk módján egészen vidáman. Elhihetett. Nekünk is édes érzés asszonnyal hálni, és a mi szívünkben is van szeretet gyermekeink iránt. Azt hiszed, az átok, amit neked köszönhetek, te drágalátos gazember, koszos koldussá és éhen kórásszá tett Edomban. Hazám, Úr vagyok én ott és nagy Széír fiai között. Több barom van, mint vizem, és mézem, és olajom, és gyümölcsöm van bőségesen. Árpám és búzám több, mint amennyit el tudok fogyasztani. Apró marhát hoznak nekem alattvalóim, és kenyeret és húst küldenek minden nap, és baromfit ebédre elkészítve. És vadam is van olyan, amit magam ejtettem, és olyan, amit ők hajtanak föl a pusztában kutyáikkal. És teljes ételem, hogy fél éjjel befögök tőle. Ajándék! Baromcsordák engesztelésül és szemkibökésül a régi hitványságért, amit te meg az az asszony követtetek el ellenem. Fügyülök rá! Tululüriti! És egy száj csusszantást hallatott. Mire való az ajándék közöttünk? A szívről van szó, és az én szívem megbocsátotta, és elfelejtette az elévült galátságot, és ahogy akkor az én bundámat utánoztad az öreg előtt kecskebőrrel a csuklót körül, te pajáca, azon ma is öreg napjaimra nevetnem kell. Noha akkor véres könnyeket sírtam, és Elifázt küldtem utánad halálos rémületedre, te anyámasszony katonája. És megint átölelte testvérét, és ismét csókokat szuppantott arcára, amit Jákob csak szenvedve tűrt, annélkül, hogy a szorítást és gyöngétséget viszonozta volna. Mert Ézsau szavai a legnagyobb mértékben undorították. Rendkívül kínosnak, ostobának és léhának ítélte azokat, és egyetlen gondolata volt, hogy mielőbb szabadulhasson az idegen rokontól, de nem anélkül, hogy véglegesen el ne számoljon vele, és a lerót adóval még egyszer meg ne vásárolja tőle az elsőszülöttség jogát, amire Ézsau kétség kívül engedi magát rábeszélni. Így újabb udvariaskodások, alázatnyilvánítások és sürgető ajánlatok következtek, és amikor Ézsau végre beleegyezett, hogy elfogadja testvére kezéből az ajándékot, és kedvét leli benne, akkor a jóságos ördög valóban szívébe fogadta az áldott fejűt, és sokkal komolyabban és becsületesebben vette a kibékülést, mint ahogy ez gondolni ismerte volna. Na, testvérkém, kiáltotta, most aztán szót se többet arról a régi rondagasságról. Nem egy azon anyatestből bújtunk-e ki, egyik a másik után, majdnem, hogy egyszerre? Mert amint tudod, te a sarkamat fogtad, és én magam mögött húztalak a napvilágra, mivel erősebb voltam. Persze kissé meglökdöstük egymást az anyamében, és meglökdöstük egymást kívül is. Na, de eztán ne gondoljunk rá. Testvériesen éljünk egymással, mint ikrek az Úr előtt, és merítsük kezünket ugyanabba a tálba, és ne váljunk el egymástól életünk fogytáig. Fölhát! Induljunk el Széír felé, és lakjunk együtt. Köszönöm szépen, gondolta Jákob, hogy én is sipoló bakkecske legyek Edomban, és örökké veled lakjak, te fajankó. Ezt Isten sem akarja, de az én lelkem se. Amit beszélsz, kínosan buta locsogás az én fülemnek, mert ami köztünk történt, azt nem lehet elfelejteni. Magad említed minden nyelvmozdulással, és még azt képzeletted tökfejű, hogy valaha is megbocsáthatod, és elfelejtheted? Uramnak szavai elragadók, mondta fennhangom. És mindegyikét, mintha szolgája titkos vágyai közül leste volna el, de amint az én uram látja, serdülő gyermekek vannak velem, és kicsinyek is, mint ez itt, ez az 5 éves, kinek neveje Hószif, és gyenge még az útra. Továbbá egy halott gyermek fájdalom ládában, akivel nem lenne jámbor dolog árkombokron át sietnem, s azon kívül szopós bárányok és borja, az mind elhull, ha túlcsigázom őket. Azért, uram, vonulj csak előre, és én szép lassan utánad megyek marháim és gyermekeim ereje szerint, amíg én is Széírbe nem érkezem kicsit később, hogy szeretetben együtt lakozzunk. Ez sima szavakba öntött visszautasítás volt, és Ézsau kissé szemét düllesztve rögtön meg is értette, hogy körülbelül miről van szó. Még egy kísérletet tett, azt javasolva testvérének, hogy néhány emberét nála hagyja kíséretül és védelmül. De Jákob azt felelt, hogy ez teljesen fölösleges, ha uránál amúgy is kegyelemre talált, amivel nyilvánvaló lett szavainak üres szólamszerűsége. Így hát Ézsau megvonta bozontos vállát, hátat fordított a sima és hamis testvérnek, és marhával és szolgahaddal elvonult hegyei közé. Jákob pedig előbb egy ideig mögötte poroszkált, aztán az első alkalommal elkanyarodott, és oldalútra tért. Harmadik fejezet, Dina története. A leányka. Mint hogy akkor jött Sékembe, itt a helye, hogy ennek a tartózkodásnak történetét és nehéz bonyodalmait elmondjuk, mégpedig a valóságnak megfelelően, tehát helyreigazításával azoknak az igazságon esett apró szépítéseknek, amelyeket később szép beszélgetések alkalmával, mikor így szóltak, tudsz-e róla, tudok minden töviről hegyre, szoktak volt eszközölni rajta, s amelyekkel aztán átszármazott a törzsi és a világ hagyományba. Ha kiteregetjük ez időnek sötét és végeredményben véres történetét, aminek nyoma ott volt Jákob fáradt és barázdás aggastyán arcán egyéb történetekkel egyetemben, melyek összevéve alkotják öregkorának emlékterhét, ez lelkialkata további szemléletével összefüggésben történik, s azért is, mert itteni magatartásánál semmi sem alkalmasabb annak megvilágítására, miért bökték egymást titkon oldalba Simeon és Lévi, ha atyjuk tisztelet nevét és isteni címét használta. A sékemi kalandok szenvedő hősnője Dina Jákob egyetlen leánykája volt, akit Lea szült, és pedig második termékeny korszakának elején tehát, és nem végén, nem Izsákhár és Zebulon után, ahová sokkal későbbi írásos tudósítás sorolja. Ez az időbeli sorrend azért nem állja meg a helyét, mert ha megállná, Dina balesetének idején még egyáltalában nem lett volna testileg érett rá, hanem csak gyermek lett volna. A valóságban 4 évvel volt idősebb, mint József, tehát Jákob családjának megérkezésekor Sékem elé 9 és a szerencsétlenség idején 13 éves. 2 fontos évvel idősebb, mint amennyinek a hagyományos időrend matematikai vizsgálata mutatná, mert éppen ebben a 2 évben fejlődött ki, lett asszonyos és olyan vonzó, amilyennek egy Lea gyermeket valahogyan csak képzelni lehet, sőt egy időre még vonzóbb, mint ahogyan ennél az erőteljes, de nem szép fajtánál egészében várni lehetett volna. Méltó gyermeke volt a mezopotámiai pusztának, amelynek korán nyíló és roskasztóan virágdús a tavasza. Erre azonban nem következik élő nyár, mert már májusban az egész varázslatos pompát szénné égeti a kegyetlen nap. Ilyen volt Dina teste is. És az események is megtették a magukét, hogy idő előtt fáradt és hervat asszonykává asszalják. Ami azonban Jákob ivadékai közt elfoglalt helyét illeti. Vajmi keveset jelent, hogy az írnokok hová helyezik. Felületesség, közöny vezette íróvesszőjüket, ha a leány nevét egyszerűen Lea gyermeksorozatának végére tették az őt megillető hely helyett, hogy a fiúk sorát meg ne törjék oly jelentéktelen, sőt zavaró valamivel, mint egy leánynév. Kivenné szigorúan a dolgot egy leánnyal. A különbség egy leány születése és a tulajdonképpeni bezárulás közt nem lényeges, és Dina világra jövése a maga helyén számítva bizonyos mértékben átmenett Lea rövid terméketlenségi időszakából teste új szaporaságába, amely aztán Izsákhár születésével kezdődött meg komolyan. Minden iskolás gyermek tudja ma is, hogy Jákobnak 12 fia volt, és nevük a kisujjában van. De a közönség széles rétegeinek tudatában alig dereng valami a szerencsétlen kis Dina létezéséről, és említésére meglepődnek. Jákob azonban úgy szerette a kislányt, ahogy a nem igazinak gyermekét csak szeretni tudta, Ézsau elől koporsóba rejtette, és később nagy volt a szívfájdalma miatta. Beszett. Izrael tehát, az Úr áldottja, megindult cselédségével és vagyonával, nyájaival, csupán juha, 6500 darab volt, asszonyokkal és csemetékkel, rabnőkkel, szolgákkal, hajcsárokkal, pásztorokkal, kecskékkel, szamarakkal, teherhordó és nyerges tevékkel. Jákob, az atya, a Jabbóktól, az Ézsauval történt találkozásról jövet, átkelt a Jordánon, és miután szerencsésen megmenekült a folyóvölgy perzselő hőségétől, s nyárfa és fűszva sűrűinek vaddisznóitól és párducaitól, egy mérsékelten hegyes, halmos és völgyeiben buján virágos, patakzúgásos tájra ért, ahol vadon nőtt az árpa, és az egyik völgyben Sékem helységre bukkant. A tehetős telep évszázadok óta állt, a Garizim sziklái árnyékolták, s vastag, vakolatlan kőtömbökből rakott kőfal vette körül, mely délkeletre az alsóvárost, északnyugatra a felsővárost övezte. A felsőváros onnan kapta nevét, hogy egy 5 dupla rőfnyi magas mesterséges emelkedésen terült el, de hagyományos hódolatos értelemben onnan is, hogy majdnem kizárólagosan Kámor városfejedelem palotájából és a Baal-Beri templom négyszögű tömbjéből állott. És ez a két kiemelkedő épület volt az első, ami Jákob embereinek a völgybe léptükkor és a keleti városkapuhoz közeledvén szemükbe tűnt. Sékemnek kereken 500 lakosa volt, nem számítva 21 néhány főnyi egyiptomi helyőrséget, amelynek parancsnokát, a delta vidékről származó fiatal tisztecskét csupán azért tették ide, hogy évenként behajtson Kámortól, a városfejedelemtől közvetlenül, az alsóváros nagykereskedőitől pedig közvetve néhány rúd gyűrűbe öntött aranyat, amely aztán Amun városába folytatta útját, és amelynek elmaradása az ifjú Vezerke Bastetre, így hívták a parancsnokot, nagy személyes kellemetlenségekkel járt volna. Képzelhető, hogy a sékemiek, akiket a bástya őrök és a kívülről hazatérő polgárok értesítettek, milyen kétes érzésekkel vettek hírt a vándortörzs feléjük himbálózásáról. Ki tudhatta, miben sántikálnak ezek a tekergők, jóban vagy rosszban, és utóbbi esetben már volt némi fegyveres rablókat illető tapasztalatuk és gyakorlatuk, hogy városuk helyzetét otromba védőfala ellenére igen bizonytalannak érezzék. A közszellem nem volt éppen férfias, inkább kereskedői, kényelmes és nyugalmas. Kámor, a fejedelem savanyú öregember, akit fájdalmas ízületi görcsök bántottak. Fia, az ifjú Sékem, elpuhult ficsúr, saját háremmel rendelkező, szőnyegen fetrengő és édesség nyaldosó, elegáns here, és ilyen körülmények között a lakosság annál örömestebb vetette volna bizalmát a helyőrség katonai erényeibe, ha erre a bizalomra a legcsekélyebb lehetőség kínálkozott volna. De ez a solymos főzászló köré pávatollakkal sorakozó csapat, amely magát napkoronként ragyogó szakasznak nevezte, kevés jóval biztatott komoly esetben, kezdve kapitányuknál, az említett Vezerke Bastetnél, akiben semmi sem vallott harcosra. Sékemmel, a fejedelemfivel jó barátságban élvén, két szenvedélynek hódolt a hóbortosságig, a macskáknak és a virágoknak. Per Bastet nevű alsó egyiptomi városból származott, melyet itten Pi Beset T formálva tettek kiejthetővé, amiért a sikemiták a parancsnokot egyszerűen beszetnek is, mondották. Városának helyi istensége a macskafejű Bastet istennő volt, és macska tisztelete így nem ismert határt. Lépten nyomon ezek az állatok vették körül, nem csak mindenféle színű és korú eleven macskák, hanem döglöttek is. Szállásának falaihoz több bepatyókált macska múmia támaszkodott, akiknek sírva hordott áldozati ajándékul tejet és egeret. Ezzel a látszívűséggel összhangban volt virág szeretete, amelyet szép vonásnak lehetett volna nevezni, mint férfias hajlamok kiegészítését és ellensúlyát, de ezek hiányában inkább kedvetszegően hatott. Állandóan friss virágból font széles nyakravalóval járt kelt, és legalárendeltebb szükségleti tárgyát is virággal kellett körülfonni, ami néha már igazán nevetséges volt. Teljesen polgári ruhát viselt. Fehér batiszt köpenyben járt, amelyen áttetszett alsó kötője, karját és törzsét szalagok fonták körül, sohasem lehetett rajta páncélt vagy egyéb fegyvert látni, mint egy botocskát. Beszett csak némi íráskészség alapján lett egyáltalában tiszt. Ami embereit illeti, akikkel különben majdnem semmit sem törődött, jól lehet egy emléktábla hencegésével járt a szájuk országuk egy korábbi uralkodójának, harmadik Tutmózisznak, és az egyiptomi hadseregnek haditetteiről, amely a nagy király alatt 17 hadjáratban hódította meg az országot az Eufrátész folyamig. Maguk mégis félképpen a libasült és sör pusztításában állták meg a helyüket, és más alkalmakkal, például egy tűzvésznél és egy beduin támadásnál a város uralma alá tartozó nyílt helységek ellen gyáva nyulaknak mutatkoztak. Különösképpen azok, akik egyiptomi születésűek voltak, mert néhány sárgás líbiai, sőt egy pár núbiai mór is akadt közöttük. Ha maguk mutogatni fapajzsukkal, lándzsájukkal, görbe kis kardjukkal és kötényük előtt háromszögű bőrlappal Sékem görbe utcáin át, a megnyergelt tevék és szamarak, a víz és dinnye árusok, az ívboltok előtt alkudozók tömkelegén keresztül utat törtek maguknak, meghajolva gyors léptekkel, mintha menekülnének, a polgárok fitymáló arccal néztek egymásra hátuk mögött.